92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A rendőrség csütörtökön intézkedett Ruszin Szendi Romulusz fegyverügyében, mert a Tiszapert szakértője fegyverrel ment az emberek közé, írta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen az emberek között. Ezt maga Ruszin Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Olvasható a bejegyzésben, melyben az államtitkár felvetette, ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt kelt fegyverrel. Rendőrségi eljárás indult ellenem, és lefoglalták a fegyverem, közölte Ruszin Szendi Romulusz, a Tiszapárt szakértője a Facebook oldalán. A rendőrség azt közölte, a május 8-ai szeghalmi rendezvénnyel kapcsolatban szabálysértési előkészítő eljárás indítottak. A volt vezérkari főnök bejegyzésében azt írta, ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban, elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem, és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást, és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem, és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek. Az ATV rendőrségi forrásokból úgy tudja, a rendőrség visszavonta a Ruszin Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét. Emlékeztettek, az esetet követően Tényi István ügyvéd feljelentést tett lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették, tudatta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán. Közölték, reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a női elkövetőt, és 3 órán belül elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás. Több mint 100 millió forintot emeltek le hamis weboldal segítségével adathalászok egy zalaegerszegi vállalkozás számlájáról, közölte a polisz.hu oldalon a Zalavár megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, az elmúlt napokban egy zalaegerszegi cég kapott hivatalosnak tűnő üzenetet egy bank nevében, melyben kérték a jelszó megváltoztatását. A link egy az eredeti weboldalra nagyon hasonló, de hamis lapra vezetett, ahol a cég ügyintézője által megadott információk azonnal a csalókhoz kerültek. Az elkövetők villámgyorsan átutaltak több mint 100 millió forintot a vállalkozás számlájáról. Az alai rendőrök ismételten arra hívták fel a figyelmet, hogy senki ne kattintson szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra, soha ne válaszoljanak olyan SMS-ekre, e-mailekre, amely a PIN kódot, az online banki jelszót, vagy bármely más biztonsági azonosító adatokat kér. Minden esetben ellenőrizzék a weboldalak címét és a feladó e-mail címét, mert a csalók, bankok, közüzemi szolgáltatók, hatóságok nevében is próbálkoznak. Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban, csütörtökön az intézményt egy időre kiürítették, tájékoztatta a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook oldalán közölte, olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói. A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában, hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és nincs is veszélyben. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, még északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a hajnali pára kötfoltok feloszlása után derült napos, csapadékmentes idő várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. 14. Leó részvéte Katalin kenti hercegné halála miatt. Leó pápa első alkalommal fogadta II. Karekin örmény katolikost. A Szentatya imádkozik Charlie Kirkért és családjáért. Lengyel diplomatát nevezett ki a pápa iraki nunciusnak. Ravasság. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra. Leó pápa részvéte Katalin kenti hercegné halála miatt. 14. Leó táviratban fejezte ki részvétét 3. Károly brit királynak, Katalin hercegné elvesztése miatt, aki szeptember 4-én hunyt el 92 éves korában a Kensington palotában. Temetését kedden tartották, amelyre a pápa eljuttatta táviratát. Őszinte részvétéről biztosította ebben a fájdalmas pillanatban a királyi családot, Eduard kenti herceget, gyermekeiket és unokáikat. A pápa Isten irgalmába ajánlja az elhunyt nemes lelkét. Köszönetet mond, amiért Katalin számos jótékonysági projektben védnökséget vállalt, és ápolta a legsérülékenyebb személyeket. Táviratában a Szentatya apostoli áldását küldi, a feltámadt Úrban való vigasz és béke zálogaként. A temetést a Westminsteri székesegyházban tartották, mivel a kenti hercegné katolikus vallású volt. Egy yorkshire-i arisztokrata család leszármazottjaként született, majd 1961-ben került a királyi családba, amikor feleségül ment a kenti herceghez, 5. György király unokájához. Rómában, az angol kollégiumban délután 5 órakor a kenti hercegnére emlékező szentmisén Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkára olvasta föl Leó pápa üzenetét, amelyet a londoni temetésre küldött.
Leó pápa első alkalommal fogadta II. Karekin örmény katolikost. Castel Gandolfóban 14. Leó pápa kedden audiencián fogadta II. Karekint, az összes örmény katolikoszát, aki az örmény apostoli ortodox egyház vezetője 1999 óta. Ez volt az első alkalom, hogy 14. Leó pápa és II. Karekin, vagyis a két pápa találkozott. 25 évvel ezelőtti megválasztása óta Karekin katolikus találkozott II. János Pállal, 16. Benedekkel és Ferenc pápával. A keddi audienciára a Villa Barberiniben, a Castel Gandolfói pápai rezidencián került sor, ahová Leó pápa hétfő este utazott egy napra. A találkozó testvéri és szívélyes légkörben zajlott, amelynek során különféle egyházi kérdéseket vitattak meg, és az örmény pátriárka hangsúlyozta az árceki örmények sorsát, nyilatkozta Kajág Bárszámián érsek, az Ecsmiádzini örmény apostoli egyház szentszéki képviselője a Vatikáni Rádiónak adott telefoninterjújában. Itt jegyezzük meg, hogy az árceki örmények egy örmény kisebbséghez tartozó népcsoport, akik a vitatott hovatartozású, történelmileg örmények által lakott területen élnek, melyet árcáknak, vagyis azeri néven Nagorno-Karabakhnak neveznek. Ez a terület 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét a hegyi karabahi örmény köztársaság néven, de a nemzetközi jog szerint Azerbajdzsán része. A pátriárka meghívta Leó pápát, hogy látogasson el Örményországba, folytatta a Bárszámián érsek, és mindketten megerősítették, hogy szükség van a békére, az igazságosságon alapuló békére, ahogy azt Karekin katolikus is hangsúlyozta. Mint ismeretes, az örmény ortodox egyház két katolikátusból és két pátriárkátusból áll, és közel 6 millió hívet számlál. Az Ecsmiádzini és az Anteliázi katolikátus teljes szeretett közösségben van egymással, de adminisztratív szempontból függetlenek. A jeruzsálemi és a konstantinápolyi örmény pátriárkátus Ecsmiádzintól függenek spirituális kérdésekben. A katolikosszal együtt az audiencián jelen volt a küldöttség minden tagja, aki elkísérte őt római látogatására. Leó pápával tartott megbeszélését követően a csoport a Vatikánba látogatott, ahol a pátriárka találkozott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusával, és José Talentino de Mendonça bíborossal, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusával. A nap programjában szerepelt a Santa Maria Maggiore bazilika meglátogatása is. A pápai bazilikában II. Karekin imával kívánta Leróni tiszteletét Ferenc pápa előtt, akihez a párbeszéd és a barátság szálai fűzték. Ezután megállt, hogy imádkozzon a Salus Populi Romani híres Mária ikon előtt is. A katolikus első római látogatására 2000. november 9-e és 10-e között került sor, amikor az Örményország újonnan megválasztott katolikuszaként Szent II. János Pál vendége volt a 2000-es szent év alkalmából. E látogatás során Szent 6. Pál és első Vasken által 1970. május 12-én aláírt nyilatkozatot követően közös nyilatkozatot írtak alá. Ez egy lépés volt a két egyház közötti teljes szeretett közösség helyreállítása felé vezető, ma is folyamatban lévő úton. Együtt valljuk meg hitünket a Szent Háromságos Istenben és az Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki emberré lett a mi üdvösségünkért. Hiszünk az egy, katolikus, apostoli és szent egyházban is. Az egyház, mint Krisztus teste, valóban egy és egyedülálló. Ez a közös hitünk, amely az apostolok és az egyházatyák tanításán alapul, áll a nyilatkozatban. Továbbra is imádkozunk a teljes és látható szeretet közösségért közöttünk, folytatta a közlemény, megerősítve a közös küldetést, nevezetesen az apostoli hit tanítását és Krisztus minden ember, különösen a nehéz körülmények között élők iránti szeretetének tanúságtételét. A látogatás során II. János Pál átadta Karekinnek világosító Szent Gergely erekéjét. Egy évvel később, 2001. szeptember 25-e és 27-e között a lengyel pápa Örményországba látogatott, hogy megünnepelje a kereszténység államvallásá nyilvánításának 1700. évfordulóját. Ő volt az első pápa, aki örményföldre lépett. Szent Gergely erekéjét átadták első Aramnak, a cilíciai örmények pátriárkájának, valamint az akkori örmény katolikus pátriárkának, 19. Nerzes Bedros Tármuninak is. Második Karekin katolikosz 2008. május 6-a és 9-e között visszatért a Vatikánba 16. Benedek pápa meghívására, hogy részt vegyen egy ökumenikus szertartáson, amelyet a pápa vezetett. 2015. április 12-én a katolikosz ismét visszatért a Vatikánba Ferenc pápa kívánságának megfelelően, aki azt szerette volna, ha az Ecsmiadzini örmény egyház feje mellette állna a Szent Péter bazilikában, az 1915-ös örmény népirtás vértanúinak emlékére bemutatott szentmisén. A szertartáson Ferenc pápa Nareki Szent Gergelyt az egyetemes egyház doktorává nyilvánította, ami egy nagy jelentőségű pillanat volt az egész örmény egyház számára. Második János Pál nyomdokaiba lépve Ferenc pápa is ellátogatott Örményországba 2016. június 24-e és 26-a között. Az első keresztény országot, ahogy az apostoli út mottója is hirdette, az argentin pápa 2018-ban ismét megtisztelte, amikor felavatta Nareki Szent Gergely szobrát a vatikáni kertekben. Második Karekin is jelen volt ezen a napon, Serge Sargsyan, az örmény köztársaság akkori elnökével együtt. Ugyanebben az évben, októberben második Karekin ismét meglátogatta Ferenc pápát, és számos római kúriai képviselővel találkozott. Egy újabb találkozóra került sor 2020. szeptemberében, és ez alkalommal a katolikusz megosztotta a pápával az árcák elleni katonai műveletek után kialakult helyzettel kapcsolatos legfrissebb információkat. Ezzel is hangsúlyozta, hogy fontosak a pápa felhívásai, amelyek a konfliktus befejezésére és a békehelyre állítására szólítottak.
A Szentatya imádkozik Charlie Kirkért és családjáért. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni megerősítette, hogy Leó pápa múlt szombaton az USA új szentszéki nagykövetével történt beszélgetés során megígérte, hogy imádkozik a szeptember 10-én meggyilkolt keresztény aktivista politikusért és családjáért. A pápa megerősítette, hogy imádkozik Charlie Kirkért, feleségért és gyermekeikért. Azon a szombati audiencián, amelyen a merénylet után 3 nappal fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét, Brian Birchet, megbízó levele bemutatás alkalmából. Ezt Matteo Bruni szentszéki szóvívő mondta el újságírói kérdésekre válaszolva. A Szentatya aggodalmát fejezte ki a politikai erőszak miatt, és arról beszélt, hogy óvakodni kell az olyan retorikától és kihasználástól, ami széthúzáshoz vezet, nem pedig párbeszédhez, tette hozzá a vatikáni sajtószóvívő. Pietro Parolin bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, akik az amerikai konzervatív keresztény aktivista Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték. Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak, és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is, mondta még Parolin bíboros. Lengyel diplomatát nevezett ki a pápa iraki nunciusnak. 14. Leó pápa szeptember 18-án Miroslav Stanislav Wachowski prelátust kinevezte iraki apostoli nunciussá, és egyben címzetes érseki rangra emelte. A lengyel diplomata 2004 óta áll a Szentszék szolgálatában. Eddig az államokkal való kapcsolatok altitkára volt. A kinevezés hírét Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára jelentette be, a vatikáni államtitkárság 3 szekciójának jelenlétében. Miroslav Stanislav Wachowski 1970-ben született a lengyelországi Pisben. 1996-ban szentelték pappá az Elbki egyházmegyében. Kánonjogból diplomázott. 2004-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. Előbb a szenegáli pápai képviseleten dolgozott, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, aztán az ENSZ bécsi irodájában, a lengyelországi apostoli nunciatúrán, Végül pedig a Vatikáni Államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok szekciójában, melynek 2019-től altitkára volt. Az új iraki nuncius a lengyelen kívül olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul beszél. Ravasság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 25. vasárnapra.
Amikor valaki elkezd mesélni egy már számomra ismerős történetet vagy filmet, megvan a kísértés arra, hogy felszínesen hallgassam, vagy meg se halljam a benne rejtőző újabb és újabb üzeneteket, amelyeket korábban nem hallottam meg bennük. Ilyen vagy hasonló hozzáállással könnyen lezárhatom egyéni fejlődésem útját. Ezért talán már ismét sokak számára ismerős történettel indítok, abban a reményben, hogy van számomra üzenete még akkor is, ha ismerem. Sok minden ismerős lehet nekem már. El is mondom, hogy hallottam, mégsem változott semmi. Akkor tényleg hallottam? Nyitva tartottam szívemet, vagy csak a fülemet? Két kisgyermekről szól a történet, egyikük tántoríthatatlan optimista, aki szerint az élet olyan, mint a habos torta. A másik viszont megkeseredett pesszimista, aki mindenben a rosszat látja. Szülei mindkettőt pszichológushoz vitték. A szakember azt tanácsolta, hogy próbálják kiegyensúlyozni a két gyermek személyiségét. A legközelebbi születésnapjukon külön-külön szobában bontassák ki velük az ajándékaikat. A pesszimistának vásároljanak össze szebbnél szebb ajándékokat, az optimistának pedig adjanak egy doboz trágyát. A jó emberek tartották magukat az útmutatáshoz, és kíváncsian várták az eredményt. Amikor bekukucskáltak a pesszimistához, hallhatták, hogy megállás nélkül zugolódik. Jaj, de ronda számítógép! Az okostelefonom tönkre fog menni. Láttam már ennél nagyobb távirányítós autót is. Lábújhegyen a másik ajtóhoz lopakodtak, s a kulcsukon át látták, hogy az ő kis optimistájuk sugárzó arccal labdázik a lócitromokkal. Úgy sem csapnak be, kuncogott. Ahol ennyi trágya van, ott egy póni lavacskának is kell lennie. Szemem előtt megjelennek emberek, akik derűt sugároznak, pedig az élet nekik sem könnyebb, mint azoknak, akik szüntelenül panaszkodnak. Mindenki szenved. De nem mindegy, hogyan állok hozzá életem formálásához. Talán furcsa, hogy Jézus korának egyik ravasz agronómusát állítja példaként. Fontos azonban tisztázni, hogy ő nem a hűtlen intéző ravasságát, csalását dicséri, hanem annak az élni és túlélni akarását. Ezért is mondja, hogy a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Korruptabbak. És ezt a romlottságot, a ravasságot udvariasan sejem kesztyűsen viszik előre. Adja magát a kérdés. Vajon létezik keresztény ravasság? Milyen a keresztény furfang, ami nem bűn, hanem arra szolgál, hogy előre vigyem az Úr szolgálatát és segítsem a többieket? Létezik keresztény dörzsöltség? Igen, van egyfajta keresztény szimat, ami segít anélkül, hogy beleesnék a korrupció érdekszövetségébe. Az evangéliumban Jézus megjelöl néhány ellenpontot, amikor például azokról a keresztényekről beszél, akik bárányok a farkasok között, vagy hogy legyenek ravaszok, mint a kígyó, és szelidek, mint a galamb. Akkor tehát mi a teendő? Három magatartás formát kellene követnem. Az első, az egészséges bizalmatlanság, amikor óvatos vagyok azzal, aki túl sokat ígér, túl sokat beszél, vagy aki azt mondja, fektess be a bankomba, és én kétszeres kamatot adok neked. A második, megfontoltság a gonosz csábításokkal szemben, és ismerni, beismerni gyenge pontjaimat, ahol leggyakrabban elbukom. És a harmadik magatartásforma, hogy imádkozzak azért, hogy az Úr adja meg a kegyelmet, hogy meglegyen bennem ez a keresztény életre valóság. Ha van valami, amit egy keresztény nem engedhet meg magának, az a naivitás, mondta Ferenc pápa egyik homiliájában. S hozzátette a következőket is. A keresztény ember egy kincset hordoz magában, a szent lelket, akit őriznie kell. A naív ember hagyja, hogy elrabolják tőle a szent lelket. Egy keresztény nem engedheti meg magának, hogy naív legyen. Ezért kell kérni többször is a keresztény ravasság és a keresztény szimat kegyelmét. Eddig a pápa gondolatai. E magatartás kialakításában fontos, hogy a kis dolgokban is hű legyek. Aki csak nagy dolgokat akar tenni, egy idő után elbukik. A kis dolgokban egészen és hűségesen benne lenni, ez a keresztény magatartás lényege. És ez segít a jó értelemben vett keresztény ravasságban is, hogy ne naív legyek, hanem Krisztust követő és az ő képét formáló hiteles ember. Kezd megtanulni.
Ravasság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2008. január 23-ai adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal az erekje tiszteletről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit Hitvalló műsorban, ahol fiatalokkal beszélgetünk erkölcstani kérdésekről. Múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az erkölcsiségünk alapja az, hogy tudjuk követni Krisztust, aki személyesen mutatta meg, milyennék kell válni az embernek. A mai alkalommal pedig beszélgetünk olyan dolgokról, amik közelebb visznek minket Istenhez, bizonyos tárgyi dolgok, amelyeket szemlébe vagy tisztelve közelebb kerülhetünk Istenhez, itt ugye gondolok az erekéig tiszteletére, és hát ugye az ezzel kapcsolatos visszaélésekre is, ugye, a babonára és a bálványok imádására, amelyek ugye eltávolítanak bennünket az Istentől és a helyes iránytól. Na hát először is akkor egy imádsággal kezdjük együttlétünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Na hát akkor látjuk azt, hogy Krisztus, aki személyes példával jár előttünk, nagyon jó mintát tud mutatni a mi életünkre, hogy hogyan kell élnünk. Ugye egy személyes minta, hát honnan ismerhetjük meg Krisztusnak az életét?
Bibliából.
Bibliából, és ott is Ugye persze az egész Biblia Krisztus központú, az Új Szövetség fényében, de különösen mik tárják elénk Jézusnak azt az életét, amit nekünk feltétlenül követni kell. A Bibliának melyik része?
Evangélium.
Az evangéliumok, és persze még az Új Szövetség íratok is. Tehát elsősorban akkor leszögezhetjük azt, hogy a személyes Krisztus követésében nekünk elsősorban nagy segítségünkre a Szentírás van. Sőt, én azt most ki is merem jelenteni, nem feltétlenül akarok én most teológiai tanítást adni, hogy a legfőbb irányító a mi életünkben, ami kézzel fogható és tapasztalható, olvasható és hallható, ez a Szentírás. Persze ez a Szentírás az egyház közösségében keletkezett, és az egyház közösségének íródott, éppen ezért a Szentírásnak az értelmezését és a Szentírásnak a megtartását kik segítik akkor? Az egyháznak a tagjai, különösen ugye az egyházi, mondhatnánk így csúnya szóval, hogy vezetők, ugye a püspökök, és ugye hát velük egységben az egész hívő keresztény nép, tehát ők segítenek bennünket ahhoz, hogy ezt az élő Krisztust megismerjük, és ezt az élő Krisztust követni tudjuk. Azt hiszem, hogy erről nem is nagyon kell beszélnünk a mai alkalommal többet, mert ez szerintem egyértelmű, és még itt idén ebben a Szentírás évében erről nagyon-nagyon sokszor lesz még szó. Úgyhogy ezt a témakört egy kicsit ugorjuk is, és térjünk rá olyan dolgokra, amik már közvetlen közelünkben vannak, amiket mi még jobban megtapinthatunk, még jobban érzékelhetünk, amik segítik keresztény életünket. Hát ugye egyik ezek között példaképek, szentek. Ugye miért nevezzük szenteket példaképnek? Ki tud erre válaszolni? Kata?
Talán azért, mert az életükkel példát mutattak nekünk.
Így van. Példát mutatok arra, hogy hogyan tudjuk Krisztust mindjobban követni. És ezért nagyon-nagyon fontos az egyház közösségében a szentírás, a liturgia és az imádságok után a szenteknek a tisztelete. Kit tisztelünk a szentek közül a legjobban?
Máriát.
Igen, a boldogságos szűz Máriát. Ugye itt is van azért rangsor. Utána kit tisztelünk a legjobban?
József.
Szent József, ugye? Szenteket hogy tudjuk csoportosítani? Milyen szenteket ismerünk? Ugye vannak angyalok, aztán...
Apostolok.
Apostolok, aztán kik vannak még?
Vértanúk.
Vértanúk. Vannak ugye akkor egyházi méltóságú papok, püspökök, pápák, és legtöbb viszont szerzetesek és világi hívők vannak, akik valamilyen módon tanúsítják életükben a Krisztushoz tartozást. Eddig olyanokról beszélgettünk, hogy szentírás, akkor a liturgia, imádság, a szentek, mint példaképek. De ezek is még azért valahol távol vannak tőlünk, igazából nem nagyon találkoztunk szenttel ugye életünkben, mert ugye ennek is megvannak a kritériumai, hogy szenti, azért olyanokat lehet avatni, akik már meghaltak, és bizonyos időnek is el kell telni a szenti avatásukig, haláluktól. Tehát igazából mi közvetlenül annyira nem tapasztaljuk az ő életüket jelen életünkben. Ugye persze második János Pál pápát, meg Teréz anyát még azért ti is ismertétek, mert még bármennyire is fiatalok vagytok, de azért ez azért a közelmúltnak a nagy alakjai ők, akik szent életet élnek, tehát ők rújuk azért majd valószínűsíthető, hogy mint szenteket köszönhetjük majd néhány évtized múlva. De vannak más egyéb segítő eszközeink is. És itt most szeretnék kitérni ugye az olyan dolgokra, ami sokszor a fiatalokban kérdéseket vet fel, mert ez annyira nem vet fel kérdéseket, hogy szentírás, szentmisére járás, jó, persze a lustaságból azért jönnek a kérdések, hogy miért kell minden vasárnap templomba járni, de most nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem hogy azok, amik bennünket Istenhez vezetnek, amik Istenről tanúskodnak, olyan tárgyi dolgok, ezek az
erekjék.
Mondjuk így van, az erekjék. Tehát, hogyha példákat akarom mondani, hogy ilyenek az erekjék, akkor ugye vannak, fel tudjunk vetni kérdéseket, hogy hát bemegyünk a templomainkba, csak úgy csendben imádkozni, mi vesz ott körül minket?
Szobor.
Szobor.
Festmény.
Festmények, képek, ugye? És ezek is azért ott feltesszük a kérdést, hogy ez nekünk lényeges, ezek a dolgok, ugye? Hogy vajon ez Ez most bennünket segít Istenhez, vagy ezek tanúskodnak Istenről, vagy átvesznek ilyen szerepet? Átveszik Istennek a szerepét, ugye? Hát erről beszélgessünk, hogy mindezeket helyesen értsük, és helyesen foglalkozzunk velük. Ugye első pontunkban akkor beszélünk az erekjékről. Mik azok az erekjék?
Hát szentektől hátrahagyott tárgyak, vagy testrészek, koponyák, vagy bármilyen csontok.
És ti hogy viszonyultok ehhez a kérdéshez, az erekjékhez? Kata, neked mi a véleményed az erekjékről?
Úgy vagyok vele, hogy én hiszek velünk, de én úgy gondolom, hogy itt a környezetemben is, meg úgy alapból is van, aki ezt így nem hiszi el.
Hogy ezek...
Hát, hogy ezek így ilyen valósak, uh-huh. meg szentektől valók.
Uh-huh. Na mondjuk ez nem kérdés, mert sokszor tehát felbontják a sírt, ott van, szétdarabolják. De most egy kicsit egyébként a mi világunktól ez már teljesen távol van, mert én bevallom őszintén, hogy én úgy vagyok az erekékkel, hogy hát ha embert eltemettünk, akkor maradjon egybe. Én ezt a szétbontását nem nagyon tudom értékelni, mert volt itt a Szent Teréz erekje, emlékeztek rá, itt jött végig, mi egyházmegyénkben is volt. Vagy azt úgy még azt tudom is értékelni, hogyha körbe hordoznák mondjuk a világban a szenteknek a komplett erekjét, és akkor úgy szemlélnénk, ugye nem az erekint nem azt szemléljük, hanem igazából azt az életet, amelyet az a valaki élt, akikhez ezek a csontok tartoznak, ugye? Mert ez sokszor a tévedés és a fiatalokat is, ez szokta sokszor megzavarni, hogy most ezek valami mágikus tárgyak? Valami varázserő kapcsolódik ezekhez? Ugye hát annyi szent keresztfa erekje van, hogyha ezeket mind összeraknánk, ami a világon van, nem tudom mekkora keresztfát tudnánk belőle összerakni, de hatalmas nagyot. De ugye ez a lényeges? A csont, meg a fa szálkái, meg a szögek, amiket megtartanak, ugye? Ezek a fontosak?
Nem.
Nem ezek a fontosak, hanem az a fontos, amit jelölnek, ugye? És ezek mit jelölnek mindig? Tehát mindig valami túra mutatnak rá az erkölcsös életre, a szentek erekének a tiszteletében, ugye? Az erkölcsös életre mutatnak rá. A hitünkre mutatnak rá, és a hitünknek a tárgyára, aki nem más, mint az
Isten.
Isten.
Éltető fényedre vár, hitünk s az áll. időnk csodánk. Tengünk át a dalt, szóljon szívünkből az ének. Reményünk a múlt, Krisztus a holnapunk. Itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár időnk csodánk. A holnapunk, itt a föld, a nép, hálát mondunk mindezért. Éltető fényedre vár, időnk hazánk. Menjünk át a dal, szóljon szívünkből az élet.
Az ereklye tiszteleteknek tehát kifejezetten csak az a lényege, hogy ráirányítsák a figyelmünket. Tehát a csontoknak, meg a különböző tárgyaknak nincsen semmi mágikus hatása. Akik viszont ennek mágikus hatást tartanak, azokat hogy hívjuk, akik bizonyos tárgyakat bálványimádónak hívnak. Visszatérünk arra, hogy bemegyünk a templomainkba, és ott vannak a szobrok, és ott vannak a festmények. És biztos láttatok már, hogy a Mária szobor környékén tele van virággal a Mária szobor, a Jézus szíve szobornál nincsen legfeljebb csak 200 hegfű, meg az oltáron is azért még el van helyezve szép csokor, de úgy lehet látni az, hogy bizonyos szobroknál úgy búrjánzik ott a virágözön. Úgy általában Mária szobroknál szokott lenni. És egyszer egy... A Hegyalja Fesztiválon voltam, és egy fiatal ember odajött hozzám, aki mondta, hogy ő tulajdonképpen minisztrált, meg katolikus volt, de mikor egy ilyet látott, akkor ő neki minden baja lett, mert hogy hát Jézus senki, csak Mária, és akkor hát ő az Isten, őt tekintjük Istennek, és akkor hát rosszul lett ettől az egésztől, és onnantól fogva, hogy katolikus templomba besetette a lábát, mert ő is rosszul fogta fel az embereknek ezt a tiszteletét, hogy most nem tudta megkülönböztetni, mi a bálványimádás, és mi a tiszteletnek a jele. Meg hogy az emberi lelkületnek a kifejezés, hogy mit fejezünk ki az egyházban, például ezekkel a tiszteletekkel. És ez a srác azóta nem jelent meg katolikus templomba. Nekem egy másfél órás beszélgetésembe telt, mire megmagyaráztam neki, hogy itt szó sincs bálványimádásról.
Mi valójában nem a bálványokat vagy a szobrokat imádjuk, hanem ezek segítenek minket, hogy az Istenhez elérjünk. Tehát valójában nem a szoborhoz, hanem a Szenthez imádkozunk.
Igen, és hát nem is a Szenthez, hanem Szentet kérve imádkozunk. Járjunk közben Isten. Tehát tulajdonképpen Istenhez imádkozunk. Tehát amikor mi megszólítjuk azt, hogy ó, boldogságos Szűz Mária, akkor mi tulajdonképpen, amikor őt megszólítjuk, tulajdonképpen általa az Isten szólítjuk meg. És különösen azért nagyon-nagyon fontos a Mária tisztelet nálunk az egyházban, mert ő olyan módon valósította meg a tökéletes Krisztus követést, meg a Krisztussal egyesített életet, hogy ő végig ember volt. És ő volt az egyetlen, aki bűn nélkül volt. És ezért áll hozzánk annyira nagyon közel, és az egyház ezért veszik olyan nagy tisztelettel körül, és ezért mennek oda sok-sok virággal, meg ezért imádkozzuk a rózsafűzér imádságokat, hogy naponta többször is elmondjuk az Üdvözlégy Máriát, mert tulajdonképpen érezzük azt, hogy Mária az, aki nagyon-nagyon közel áll hozzánk, hiszen ember volt teljesen, mert Jézus azért Isten is volt, igaz, Lacika?
Igen.
Tehát neki azért mégiscsak könnyű volt jónak lenni. De Mária, ugye ő igazi ember volt, aki Krisztus érdemeiért persze megőrződött a bűn minden szennyétől, és ugye ő anya volt, ugye, és ez az anyai szív, ez nagyon-nagyon fontos, aki szeret, feltétel nélkül szeret, ugye anyukánk nem kérdezi meg azt, hogy vagy nem úgy szeret bennünket, hogy most neki éppen van-e kedve szeretni minket, vagy nincsen. Ugye akkor is szeret bennünket, mikor rosszak vagyunk. Amikor megbüntet bennünket, azért büntet meg, mert szeret. Ugye? Tehát nem azért, mert nem szeret minket. De nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk ezt tisztán, hogy a szobraink és a képeink előtt való imádság nem a képnek, ahogy nagyon helyesen mondtad, Levente, Nem a képnek is, nem a szobornak vagy, hanem azt, amit ábrázol. Ezen a megtapasztalható világon túli valóságnak. De akkor kérdezhetnénk, hogy akkor mi értelme a szobroknak, meg a festményeknek? Jó kérdés, igaz? Mi értelme a szobroknak, meg a festményeknek? Na, a fiatalok azért megkérdezik ezt, hogy jó, oké, mögé imádkozunk, de akkor meg minek? Fontos, mert amikor a templomba járásról vesznek fel, hogy hát én szeretem az Istent, akkor minek? És én nem tartom fontosnak, hogy templomba járjak, mert otthon is tudom imádni az Istent, hogyha nem látom meg, nincsen szentségileg jelen a Jézus, én akkor is tudom Jézus szeretni, akkor mi értelme templomba járni? Ugye? Hasonló a kérdés itt is. Minek a szobor, minek a festmény? Hát én úgy is tudok imádkozni az Istenhez. Milyen az ember? Amit meg tudunk fogni, amit meg tudunk kóstolni, amit bele tudunk harapni, az a miénk. Tehát ezért fontos, hogy valahol ezeket ugye ábrázoljuk. Mi a babona? Mit tudtok róla?
Az egy olyan dolog, hogy emberek isteni erőt nyilvánítanak tárgyaknak, amit Isten nem adott meg azoknak a tárgyaknak, és az a babona ez ott van, ahol vagy eltűnt a hit, vagy pedig már nagyon gyenge.
Igen, és ez csak a tárgyakra vonatkozik ez a babona?
Nem, de állatokra is vonatkozik.
Állatokra is, hát az báványimádás az inkább. De ugye, tehát nem csak tárgyakra vonatkozik a babona, hanem tehát nem csak a patkóba való hitünk, ugye, vagy a négy levél lóherébe való bizalmunk a babona, hanem például vannak bizonyos dolgok, hogy...
Fekete macska.
Fekete, ugye ezek mondjuk azért tárgyakhoz kapcsolódnak, de vannak ugye olyan dolgok is, ahol nem a tárgy, hanem pusztán a szokások. Hogyha ez is ez történik, akkor ez is ez lesz meg. Meg hogyha most így süt a nap, vagy így fúj a szél, vagy pedig ez meg az történik, vagy így állnak a csillagok, akkor ilyen lesz az életünk, ugye? Tehát itt valahol a csillagjóslás is, ugye a horoszkóp is valahol, azért súrolja már ennek a babonának a határát. Azért nem mondom, hogy teljes mértékből babona, mert azért a csillagjóslással kapcsolatban azért el kell mondani a horoszkóppal kapcsolatban, hogy a csillagállások lehetnek hatással az ember lelki állapotára, ugye? Hát a hold az hatással van ugye a tengerre, az apály dagályt azt a holdunk hozza létre, tömegmozzás. Ebből elképzelhető lehet, hogy bizonyos csillagoknak az együttállása valamilyen hatással van, de biztos, hogy nem sorsformáló hatással van. És biztos, hogy nem minden emberre igaz sorsformáló hatással van. Tehát azért mondom, hogy babona a horoszkóp, de azért lehet benne kis...
Igazság is.
Nem is az, hogy igazság, hanem inkább ezzel óvatosan élünk, hogy... mert igazából nem tudjuk, hogy a fény, a különböző energiák, amik mágnesességből, vagy pusztán a fény hatásnak a megerősödéséből fakad, ez milyen hatással van az emberi szervezetre. Én ebben nem vagyok szakértő, nem is nagyon kívánok az lenni, úgyhogy nem is szeretnék véleményt sem mondani erről. Minden esetre ehhez nem mérhetjük a mi életünket. Ugye itt ez a baj, mi a legnagyobb baj a babonának? Amit te is mondtál, Acika, egyrészt, hogy a hit hiányából fakad. Hát ez elég nagy baj. De a másik hibája mi? Mégis. Ami sokkal súlyosabb, az, hogy az emberre van hatással. Hát az ember képes, azért találkoztam olyannal, aki átment a fekete macska előtte, és kész. Végig ott megállt, és elment egy másik úton. Az a baj, hogy az emberi sorsokat, meg a horoszkóp, hogy a horoszkóp ezt és ezt írta, és ki sem mozdult a lakásból, pedig mennyi jót tehetett volna aznap. Nem az Istentől várják az életük megjobbulását, hanem pusztán ilyen sorsszerű dolgoktól. Ugye, hogy ezek határozzák meg az én életemet. És ezért olyan nagyon-nagyon veszélyes. A babonával kapcsolatban ugye ezt állapítjuk meg, és akkor én most, ugye, amit tanultunk hittanórán is, és akkor most kérem, hogy Katát is, hogy olvassa csak fel.
A babonás emberek nem Istent akarják tisztelni, hanem jövőjéket megtudni, vagy veszélyes, ismeretlen hatalmak ártó szándékát semlegesíteni. A babona ki akarja kényszeríteni az ismeretlen erőktől a maga akaratát, a vallásos ember csak könyörög Istenhez a veszély elhárításáért.
Ja, tehát látjuk itt a különbséget, ezen mondok, hogy sorsformáló erőt tulajdonítanak a babonák, és nem Istentől várják a segítséget, hanem bizonyos tárgyaktól, bizonyos szokásoktól. Ezért nagyon-nagyon káros. Tehát az, hogy mi a helyes istenkövetést kialakítsuk életünkbe, tehát kell, hogy helyre rakjuk ezeket a dolgokat, hogy van nekünk segítség, vannak tárgyak, emberek, személyek, szokások, amik segítenek bennünket Istenhez. Ezeket helyesen kell érteni, helyesen kell értelmezni, és ezekkel helyesen kell élni. Mert ha nem, akkor könnyen eshetünk olyan hibákba, hogy bálványimádók leszünk, hogy babonásak leszünk, és akkor már nem Istentől várjuk az üdvösséget, hanem egyrészt saját magunk akarjuk meghatározni a sorsunkat, és akkor mellé lőhetünk, vagy pedig bizonyos tárgyaknak tulajdonítunk olyan erőt, amivel ki akarjuk kényszeríteni a segítséget, és nem az Istentől, hanem más dolgoktól. És akkor megint az eredmény, ez megint kétséges. Persze Isten kegyelme sok mindenre képes, de legfőképpen arra képes, hogyha mi kérjük, akkor megóv bennünket az eltévedéstől. Ahogy beszéltük is, hogy tudunk közbenjárókat kérni, hát most kérjük a boldogságos Szűz Máriát, aki mindig láthatta Jézust, aki mindig tudta hozzászadni tetteit, hogy segítsen bennünket, hogy mindig a helyes úton járjunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszony, Szűz Mária,
Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Káin bélyege, Énok proféciái című operafilm vetítése kapcsán beszélgetünk az alkotókkal ezen opera üzenetéről. Valamint szó lesz még a miskolci Árszakra Fesztivál 2, az Esthajnal fényei, valamint a Gitária című komoly zenei koncertjéről is. Végül pedig beszámolunk a 14. Stúdió Színházi Táncfesztivál és a Bródi Sándor Könyvtár őszi program kínálatáról. Rövid ajánlunkban most dr. Utri Attila forgatókönyv és liberóírót hallják.
Na most akkor lényegében az az üzenet, hogy most valóban felejtsük el a háborút, és kezdjük újra építeni Európát. Énok proféciái ezt előre megjósolták, mert elpusztulnak a gonoszok, és a 1000 éves messiási korszak jön el. Tehát emiatt ne legyünk letörve, hogy most mi lesz. Elpusztulnak a gonoszok, vereséget fognak szenvedni, és a messiási korszakban élnek majd unokáink unokái.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Telegdi Csanád egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Hallgassunk bele a műsorba.
Ugye a Csanád nemzetségből származik, tehát vissza tudja vezetni legalábbis a hagyomány szerint a családját egészen ugye Csanád vezérig, aki Szent István királynak talán unokatestvére volt, de mindenképpen ő volt az, aki Ajtonyt itt az ország déli részén legyőzte, és utána ez a Csanád nemzetség, ami nagyon ősi, hát az ő leszármazottja, tehát hogyha úgy vesszük, akkor a Csanád az most ilyen, talán az a vezeték neve, de hát nem tudjuk annyira pontosan beazonosítani, mert hogy az, hogy Telegdi Csanád, ez a név, ez jóval később jelent meg.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó az Isten, jót ad. Hajlékkal várja szegény népét. Árváknak atya és özvegyek gyámola, Isten az ő szentséges templomában. Az elhagyottnak otthont készít, a rabnak visszaadja szabadságát. Olvasom a 67. Zsoltárban. Az egész emberiség történelme félresiklott, törést szenvedett Ádám téves Isten elképzelése miatt. Olyan akart lenni, mint Isten. Remélem, ti sohasem ebben láttátok Ádám bűnét. Hát nem éppen erre hívta meg őt maga Isten? Ádám az elképzelésben vétkezett. Azt hitte, hogy Isten független, autonóm, egyedül önmagának élő lény, s hogy ő is ilyenné lehessen, fellázadt s engedetlenné vált. Pedig, amikor Isten kinyilatkoztatta önmagát, amikor meg akarta mutatni, kicsoda is ő, akkor úgy jelent meg, mint szeretet, gyengétség, kiáradó önátadás, másra irányuló végtelen jóindulat, odahajlás, függővé válás. Isten engedelmesnek mutatta magát, engedelmesnek a halálig. Ádám abban a hiszemben, hogy Istenné válik, teljesen elhajolt Istentől. Magányosságba húzódott be, holott Isten közösség. Az ember szíve tágos, amíg remél. Ha azonban a világ javai azzal, amit gazdagságban, hatalomban és igényben magukkal hoznak, úrrá lesznek az ember fölött, akkor a szív összezsugorodik és szűkké válik. Ez mindig is így volt, de ma gyakrabban megesik, és veszélyesebb is, mint valaha. Nem az a hatalmas, aki parancsolhat, nem az, aki markában tart másokat, nem is az, aki képes megszerezni magának minden pénzzel megvásárolhatót. Az egyetlen igazi hatalom, a boldogság, boldoggá tenni másokat. Istenem, ebben valóban te vagy az egyetlen nagy hatalom.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha meg tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.